Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Két kicsi kiegészítést tennék, hogy az ANTS az már csak a fővárosban ANTS, a vidéki helyszíneken pedig mindenhol a megyei kormányhivatal alá rendelték, és a népegészségügyi szakigazgatási szerv egy ilyen csúnya név alatt fut tovább, mint ANTS. Tehát ennyi kiegészítés lenne. A másik pedig, hogy a címben, amit megkaptak a programban, ott hosszú óval volt a kópé, amit kiegészítenék, mert az rövid óval van, hiszen ez egy mozaik szó. Ennyi lenne a kiegészítés, a többi minden stimmel. És fölhívnám a figyelmet a bal alsó sarokban pislogó kis figurára, mert őróla lenne szó. Tehát igazából a fiatalokról, a prevencióról, a megelőzésről szeretnék beszélni a tisztelt jelenlévőknek. És hogy mit is jelent a kópé, a mozaik szó akkor így most már nyilvánvalóvá válik, ez a Kortárs Oktatók Pécsi Egyesületének a rövidítése. Amikor 97-ben megalakítottuk ezt az egyesületet, azt gondoltuk, hogy minden nagyobb városban lesznek majd ilyen egyesületek vagy alapítványok, de nagyjából ebből csalódnunk kellett, mert Budapesten van még, amiről tudok, az a BOKA, ez a Budapesti Orvostalgató Kortárs Oktató Alapítványa, illetve Debrecenben hallottam még a KEFÉ-ről, ez a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület, és hát itt Pécsen van ez a Kópé Egyesület, a Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete. De mi is az, hogy kortársak? Ugye nagyon sokszor halljuk vagy használjuk, ugye, hogyha az értelmező szótárt nézzük, akkor az egy azon időszakban élő embereket hívjuk kortársaknak. Ezt egy kicsit rövidebbre fogva azt jelenti pedig, hogy a középiskolás diákokat hívjuk kortárs oktatónak. Én a 10-es középiskolás diákokkal szeretek dolgozni, mert ők már tudják, hogy mit jelent az, hogy középiskola. Ők már nem 9-esek, tehát jobban beéleszkedtek a gimnázium, szakközépiskola, szakiskola tematikájába, menetrendjébe, és ő rájuk lehet számítani, hogy miért. Azt ott le lehet olvasni, hogyha én arról bővebben nem beszélnék, hanem csak annyit, hogy talán a kutatások azt mondják, hogy sokkal bizalmasabb és barátibb kapcsolat van az azonos korúak között, mint hogyha bemegy oda egy őszhajú előadó, és ott osztja az észt idézőjelben, és akármilyen okos dolgokat mond, nem fogják úgy elhinni, mint hogyha a barátukkal, barátnőjükkel, haverjukkal megbeszélnék azt az adott témát, amiről beszélgetni akarnak. Hát, hogy miért is kezdtem el, én is két orvostan hallgatótól tanultam meg ezt a szakmát, hogy miért jó ez a kortárs oktatás. Ők voltak ketten. Hogy milyen módszereket, illetve miről szól a kortárs oktatás, arról csak nagyon röviden. Ez a program Amerikából származik, Los Angelesből, a Peer Education Program néven hívják. Egy Wendy Arno nevű hölgy dolgozta ki, aki az AIDS prevenció kapcsán dolgozta ki ezt a programot, mert már akkor is tudva levő volt, és sajnos a mai napig is tudva levő, hogy az AIDS ellen nem találtak még gyógyszert, ha jól tudom, hanem a megelőzés a legfontosabb dolog, hogy tudjuk, hogy hogyan terjed a vírus, tudjuk, hogy hogyan lehet megelőzni, hogyan lehet védekezni ellene. Ebből a gondolatból adódott aztán a kortárs oktatásnak a lényege, hogy a fiatalokat magyarul szakmai információkkal, nem a bolhából elefánttal történő információkkal látjuk el. A piros színnel jelöltem azokat a programokat, amik a mi egyesületünk dolgozott ki az országban elsőként. Látják az alkohol, a stressz, a szenvedélybetegség, illetve a családilletnevelés program. Ez utóbbinál egy pillanatra megállnék csak azért, hogy ez mit is jelent bővebben. Ugye egy középiskolás diákot miért pont a családéletre készítünk fel, amikor az még pár évvel vissza van remélhetőleg az ő életkorából. Azért, mert sajnos, vagy nem sajnos, tudjuk, hogy a mai tizenévesek szexuális értelemben sokkal előbb élnek, mint 10-15-20 évvel ezelőtt. Tehát testileg mindenképpen hormonális szempontból érettebbeknek számítanak, hogy agyilag, érzelmileg, szellemileg hol vannak, és ki mikor lesz felnőtt, az más kérdés. Viszont ez miatt célszerű foglalkozni velük. A párkapcsolatnak a lelki oldaláról, illetve a szexualitásról, a szexuális úton terjedő betegségekről, azoknak a megelőzéséről, az abortusz megelőzéséről, erről szólna igazából ez a családi életnevelő kortársoktató program. És hogy milyen helyszíneken végeztük ezeket a képzéseket, lehet látni, hogy nagyjából a Dél-Dunántúli régió, Baranya, Somogy és Tolna megyében vannak ezek a képzések. És hát, hogy milyen egy kortársoktató képzésnek a menete. Egy 3 napos képzést kell elképzelni, amire lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez nagyon kevés. Hát 3 nap alatt mit lehet átadni a fiataloknak? Sajnos a 3 nap az azért ilyen rövid, mert többről nem tudjuk elkérni őket az iskolából. Tehát ők tanulmányi idejükben végeznek ilyen képzéseket. Naponként 8 órát vesznek részt a képzésen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az első 2 napon megy a szakmai anyagnak a tanulása, megy az ismerkedés, a bemutatkozás, megy az, hogy hogyan lehet jól interaktív előadást tartani. Nem úgy, ahogy én csinálom, ez a frontális, ez a legrosszabb, amikor önök vagy ti ültök, én meg beszélek. Hanem az interaktív az azt jelenti, hogy lehet kérdezni, én válaszolok, ti is kérdezhettek, én is válaszolok. Pont ez a képzésnek a lényege, hogy a fiatalok, amikor bemennek órát tartani, akkor udvariasan megkérik a pedagógust, hogy ő fáradjon ki. Hiszen hogyha ő benn van a pedagógus, akkor ez egy olyan feszélyező erő, ami miatt valószínűleg se a szex témában, se a kábítószer, sem a drog témában senki nem fog egy kérdést föltenni, hiszen azon nyomban fegyelmezésnek vetik alá, rosszabb esetben kirúgják az iskolából. Tehát ez az interaktív módszertant is meg kell tanulni, illetve hogy milyen fegyelmezési módszerekkel tudnak élni a kortárs oktatók. Semmiképpen nem tudnak élni azokkal a módszerekkel, amikkel a pedagógusok. Ugye ő nekik megvan, hogy mit használhatnak, mit szoktak használni. Igazából nekünk kortárs oktatóknak 4-5 ilyen módszer van a kezünkben. Az egyik az, hogy elmondjuk a játékszabályokat, hogy hát mit szeretnénk. Azt szeretnénk kérni, hogy mindenki figyeljen ide, hogyha valakit nem érdekel, az csöndben foglalja el magát. Ez úgy nagyjából szokott működni, de minden osztályban van egy-két hangadó, egy-két vezéregyéniség, aki rosszalkodni akar, aki a vita kedvéért akar vitatkozni. Teljesen mindegy, hogy igaza van, vagy nincs igaza, de ő hallatni akarja a hangját, vagy ő az osztálynak az esze, vagy ő az osztálynak a hangadója, na őket valahogy meg kell fogni, és hát itt különböző módszerekkel képezzük ki a kortárs oktatókat, hogy is lehet. Hát csak hogy egyet-kettőt mondjak, hogy milyen fegyelmezési módszereink vannak. Hát például az, hogy fölemelem a hangerőmet, tehát nem fogok minden egyes kis pisszenésre reagálni, hanem hangerővel tudni kell bánni, és tudni kell akár túlkiabálni az osztályt. Nyilván nem 45 percen keresztül, mert az lehetetlen, akkor berekedek, de pár percig bizony föl kell emelni a hangomat, és tudni kell. A második, hogy a hangommal tudni kell bánni. Tehát lehetőleg nem monoton hangon mondjam a mondandómat, mert az nagyon altató, és akkor 10 perc múlva mindenki bealszik. Tehát ilyen apró trükkök vannak. Vagy hogyha nagyon nem reagál az osztály ezekre a módszerekre, akkor picit csöndben maradok. 1-2 percig nyilván. Nem 45 percig maradok csöndben, mert akkor az megint nem jó, akkor miért mentem be. De a legütősebbet hagyom a legvégére, az pedig egy ilyen mondandból áll, hogy nekem nem kötelező itt lenni. Ha nem tudtok rendesen viselkedni, akkor én elmegyek és visszajön a tanár. Most voltatok diákok, tehát tudjátok, hogy ez a leghatásosabb módszer. Bárki bármiről beszéljen, de a tanár ne jöjjön vissza, és ne folytatódjon az az óra, aminek lenni kéne, hiszen a diákok nyilván erről ebben gondolkodnak leginkább. A harmadik nap a legizgalmasabb ilyen szempontból, mert ott három részből áll a vizsga, az egyik része az előadás vázlatnak a bemutatása. Akármilyen profi előadó valaki, nem baj, hogyha van a zsebében vagy az asztalon egy előadás vázlat. Nyilván 10 percre nem kell nagy előadás vázlatot készíteni, de egy 45 perces órára azért nem árt, ha nem csak a füzet van ott X oldallal teleírva, hanem röviden egy A4-es lapnak a felére le van írva, hogy miről akarok beszélni. És akkor tudom mérni az időmet, hogy ennyit beszéltem, ennyi van még hátra, miről akarok még beszélni. Ezt otthon elkészíthetik a diákok, ez csak azért kell, hogy lássam, hogy mit tartanak fontosnak egy 45 perces órából, milyen témákat akarnak érinteni. Második az pedig a vizsgán, amit minden vizsgázó szerintem ismer már, az a hagyományos tesztkérdések, igaz-hamis állítások, relációanalízisek, tottók, definíciók, szóval minden, amit a tesztben szoktak alkalmazni. Itt nálunk viszont nincs osztályzás, tehát nincsen 5-ös, 4-es, 3-as, stb., hanem minden kérdés egy pontot ér, és 80%-nál húzzuk meg a határt. Magyarul mondva, hogyha valaki 80%-ot nem teljesíti, akkor szakmailag alkalmatlan arra, hogy kiálljon az osztálytársak elé, vagy a diákok elé, és akármilyen témából beszélgetést tartson, vagy okítást tartson a fiataloknak. A harmadik része a vizsgának az pedig a szóbeli vizsga, ami arról szól, hogy az ilyen képzéseken általában 20-25-en vannak a diákok, és akkor egyesével kerülnek sorra. Magyarul mondva, be vannak dobva a mély vízbe a felkészítés után, hogy kiállnak egy rövid téma részből, tartanak ők egy órát. Nyilván nem egy 45 perces órát, hanem pár perces, annyit, amit a vizsgáztató megenged nekik. Ez a legfontosabb ismérve vagy vizsga kritériuma a kortársoktatásnak, hogy mennyire tud elragadó lenni a kortársoktató, mennyire tudja megfogni az osztályt, mennyire tud együtt élni az osztályjal, mennyire tud kérdezni. Ugye a kérdéseknél is fontos az, hogy nem eldöntendő kérdéseket teszek föl, mert ha olyan kérdést tennék föl, hogy láttatok-e már drogost? Erre ugye alapvetően kétféle választ lehet adni, igen vagy nem. Ezzel nem tudok tovább menni. De egy olyan kérdést tennék föl, hogy néz ki egy drogos? Hát akkor ugye erre minimum 3-4 x fajta választ lehet adni, és attól függ, hogy én miről akarok beszélgetni veletek vagy önökkel, annak megfelelően tudom az én gondolataimat továbbvinni. Illetve hát mindig megkérem a többieket, a többi vizsgázót, hogy játsszuk a rosszalkodó osztályt. Pontosan azért, hogy hogyan tud fegyelmezni, hogyan tud lépést tartani, hogyan tud irányítani, hogyan tudja elérni azt, hogy én vagyok a főnök. Aki éppen most előadó, az a főnök. Ő rajta múlik, hogy hogyan fog az idő eltelni, mivel fognak a fiatalok aztán foglalkozni, és fontos, hogy az adott témáról beszélgessünk, nem másról. Igazából itt dől el, hogy valaki kortárs oktató lehet. Aki eredményes vizsgát tesz, azután kap egy bizonyítványt, és elkezdheti az oktatásokat. Hogy hol lehet ilyen kortárs oktatókkal találkozni? Hát ugye általános iskolák felső tagozatain, illetve középiskolákban tartják ők a foglalkozásokat. Amit szoktam kérni a fiataloktól, hogy ne a saját osztályban kezdjenek. A saját osztályban mindenki valamilyen szerepet elfoglal, vagy a bohóc, vagy a nagyszájú, vagy a vezér, vagy a csicska, nem akarom ragozni a dolgot, de ott nagyon nehéz kilépni abból a szerepkörből, amiben beleivódott éveken át a fiatal. Viszont egy másik osztályban, egy lejjebb lévő osztályban, mondjuk egy 9-es osztályban, egy 8-os osztályban, ő a valaki. Ő az, aki bemegy, ő az, aki beszélget a fiatalokkal, ráadásul úgy, hogy nem felolvassa a témát, hanem kötetlenül tudja az előadását tartani. Igazából, amikor a vizsga sikerül, akkor itt dől el, amikor az első tűzkereségen átesnek a kortárs oktatók, hogy ki az, aki szívvel, lélekkel csinálni fogja, és végezni fogja ezt a fajta munkát. Majd később erre még visszatérek. Ki lehet jó kortárs oktató, illetve kiket várunk erre a képzésre? Semmiképpen nem az ötös tanulókat. Tehát itt nem az számít, hogy kinek milyen tanulmányi eredménye van, hanem inkább, ahogy látjátok, a nagyszájú, a hangadó, a vezérégyeniséget, aki nem ijed meg a saját árnyékától, aki kimer állni egy osztály elé, egy közösség elé, és mer beszélgetni. Hogyha őket sikerül megnyernünk a prevenció különböző területein, akkor már sikerünk van, hiszen nem egy halkszavú, félős kis emberkével állunk szemben, hanem egy határozott kiállású vezéregyeniséggel, aki valószínűleg meg tudja nyerni az osztályt ennek a témának. Lehet látni a Kópia Egyesületnek a két rövid kis jelszavát, amit igazából azért találtunk ki, hogy könnyen megérthető legyen. Már nincs időm? Van időm, remélem. Van időm. Jó, akkor pörgetem tovább, ez nem annyira érdekes. Illetve az, hogy hol szoktak a kortárs oktatók órákat tartani. Osztályfőnöki órán, ami az egyetlen, ami tanítási időben van. Az összes többi, azt pedig látjátok, hogy tanítási, illetve iskolaidőkön kívül, különböző rendezvényeken, konferenciákon, táborokban. Itt csak nagyon röviden azt a statisztikát, ami ugye sokszor azt hiszük, hogy hazugság. Hát ez annyira nem hazugság, hanem lehet látni, hogy ebben a pár évben 136 képzésen hány kortárs oktató, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy hány diákot ért el. Tehát, hogyha nem lennének kortárs oktatók, akkor ezek a diákok valószínűleg ilyen témákból nem lettek volna elérve. Illetve, hogy a három nap nem három nap önmagában, hanem minden hónapban tartunk szupervíziós alkalmakat. Ezek a szupervíziós alkalmak arra szolgálnak, hogy a fiatalok érezzék, hogy kötődnek valahova, illetve a szakmai információkat ne az internetről, vagy ne a nőklapjából, vagy a kiskegyedből, vagy egyéb szakmai irodalomból szerezzék, hanem olyan szakemberekkel találkozhassanak, akik tényleg az adott témának a szakértői. Milyen előnyei vannak, hogyha valaki kortárs oktató? Hát itt a közösségi előnyökből próbáltam összeszedni pár dolgot, amiből a közösség is tud előnyökhöz kovácsolódni. Ugye, amiről már beszéltem, tehát, hogy nincs alá-fölé rendeltség, mint a tanár-diák viszonynál. Azonos nyelveket beszélnek, azt a szlenget használják, amit a diákság használ, amit sajnos sokszor a szülők, a nagyszülők már nem értenek meg, hiszen teljesen más világban él egy mai tizenéves, mint mondjuk egy 20-as, 40-es éveiben járó. És most csak Facebookról, hogyha beszélek, és akkor gondolom tudjátok, hogy miről akartam még mondani. Mindig ott vannak az iskolában. Tehát a külső előadót, azt meghívják egyszer egy évben, eljön, elmondja az előadását, és utána nincs tovább kapcsolat. Kortárs oktató ugyanúgy jár az iskolában, mint a többi diák. Bármikor a szünetben megkereshető, bármikor lehet vele beszélgetni. Illetve hát az interaktivitás, amit kijelöltem. De miért jó a diáknak, hogyha kortárs oktató? Hát pár dolgot összeszedtem. Hogy a jobb kommunikációs képesség, a határozottabb kiállás, ami talán a munka világában való elhelyezkedésnél nem egy utolsó szempont. Amikor a felvételi elbeszélgetés fog zajlani az első munkahelyen, akkor nem mindegy, hogy hogyan állok ki. Vagy hogyha egyetemre, főiskolára megyek tovább tanulni, akkor megint a szóbeli vizsgáimnál nem mindegy, hogy hogyan tudom előadni magamat, nyuszika módjára vagy határozott kiállással. Illetve hát a bővülő önismeretből és a konfliktuskezelési technikából megint tudok preferálni az életben magamat, nyilván úgy tudom pozícionálni, hogy ebből hasznom legyen. Amit még nem írtam fel, de nagyon fontos, hogy azok a kortárs oktatók, akik nyilván kiöregednek, mert kortárs oktató addig valaki, amíg középiskolába jár. Amikor már egyetemre jár, főiskolára jár, akkor sajnos az életkorából adódóan nem alkalmas arra, hogy kortárs oktató legyen, illetve hát nem is fog ráérni, de fontos, hogy ő már a leendő párkapcsolatában ezekkel az ismeretekkel megy bele, illetve a leendő gyermekeit ezek ismeretek birtokában tudja nevelni. Nem utolsó szempontból. Olyan humán segítő szakmában helyezkednek el ezek a fiatalok, amiket lehet látni, hogy megfertőződnek az emberekkel való bánásmóddal. Az egyik legszebb és a legnehezebb szakma talán az emberekkel való foglalkozás, de hogyha valaki kortárs oktatóként indul, akkor ezekben a fertőzésekben, idézőjelben a fertőzést tovább tud menni, és kiteljesedtebb szakmát tud, hivatást tud magának választani. És mivel rohanva kellett mennem, ezért hát akkor megköszönöm a figyelmet, és ha valakinek még a mostani kérdéseken kívül van kérdése, akkor ott az e-mail és a mobil szám olvasható. Jó. Akkor köszönöm szépen, és hát várom a kérdéseket.
Köszönjük szépen. Kérem a következő előadót, hogy készüljön elő, addig talán egy kérdésre mindenképpen van lehetőség, a többit pedig szóban e-mailen. A kérdésem annyi, hogy ezt továbbíthatjuk az ifjúsági osztálynak ötletként, hogy talán tudnak-e kezdeni valamit, hiszen 600-800 fiatal van az egyházon belül, és akik eleve egy alapképzést kapnak, csomó ilyen kérdésben, alapból már
igen.
vannak elképzelései.
Igen.
Jó, köszönöm szépen.